Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kipenyő podcastje. Én Patrik vagyok, és itt van velem Jared.
Sziasztok!
Dani még mindig a bye week-ét tölti, és szerintem most döbben rá, hogy a hajnali meccsnézések nem is voltak valójában annyira fárasztó dolgok, mint amilyen időszak most következik rá. Ettől függetlenül mi nem fogjuk elhanyagolni az összefoglaló podcastjeinket, így most Jareddel fogunk végigmenni a meccseken. Szerencsénk van, mert a bye week már kicsit kevesebb meccset tár elénk, de ennek ellenére is sok jó találkozót láthattunk. Kezdjük is mindjárt szerintem az egyik legjobbal, és szerintem ebben Jared is egyetért, hogy a Dallas és a Petsnek a találkozója az egy kimondottan izgalmas és színvonalas találkozót is hozott, ami végül ugye egy 35-29-es Cowboys győzelmet hozott, és hát valljuk be őszintén, hogy nem feltétlenül úgy nézett ki ez a meccs végig, hogy a Dallas ezt behúzza, bár több mint 500 yardot termeltek, de helyenként az volt az ember érzése, hogy Belichick megtalálta azért a Dallas lelassítására itt a módszereket. Ettől függetlenül Prescottot nagyon-nagyon nehéz lelassítani, és hát a futójáték is remekelt. Mit gondolsz, Jared, hogy Belichick miért tűnt úgy számunkra, hogy le van lassítva ez a Cowboys offense, de közben mégse volt?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Igazából Belichicktől ez nem szokatlan dolog, hogy képes arra, hogy kivegye az ellenfélnek a legerősebb pontjait. Igazából, ha végig gondolok azon, hogy a Patriots miket csinált az elmúlt években, ez állandó jellemző volt, hogy nyelik a yardokat, de aztán mégis az lesz az eredmény, hogy nem szerez pontot az ellenfél. Ez benne van Belichicknek a sémájában, ő ehhez nagyon ért, hogy hogyan csináljon ilyen csalóka képet arról, hogy az ellenfél offense sokat szerez, de mégse szerez sokat.
Igen, igazából amit mondtál, mondja csak.
Igazából én annyit akartam ezt hozzátenni, hogy ha volt olyan meccs, ahol azt gondoltam, hogy ez egy sima kiütés lesz, akkor pont ez volt, mert hát láttam a múlt heti Texans elleni teljesítményünket, arra azt tudom mondani, hogy ez egy vereséggel felérő győzelem volt, és én azt vártam, hogy a Dallas simán kicsinálja a Patriotsot, hát mi olyan indok lett volna, hogy ne így történjen, aztán én lepődtem meg a legjobban, hogy ez milyen jó meccs lett a végére.
Ha ott úgy fogalmaztál, hogy egy vereséggel felérő győzelem, akkor ez viszont szerintem egy győzelemmel felérő vereség volt, mert most abszolút a labda mindkét oldalán láttuk a Patriotsnak az erősségeit. Defense oldalon, amit te is mondtál, hogy bár nyerték a yardokat, ellenben fontos stopokat csináltak meg, amikor kellett, illetve az egyardoson majdnem megcsinálták, de aztán nem sikerült. Szereztek labdákat. Az offense oldalon pedig az látszik, hogy Mac Jones egyre inkább kényelmesen érzi magát ebben a sémában, elkezdte tudni használni a tight endjeit, az elkapóit. Futójáték hol akadozik, hol azért elég jól működik. A legnagyobb problémát itt sokan a playhívásokban keresik. Nem tudom, te csatlakozol ehhez a táborhoz?
Alapvetően igen, mert engem is ki tud készíteni néha Mac Danielsnek a középső futásai, vagy látja, hogy nem működik, mégis azokat hívja, látja, hogy a passz működne, mégsem azokat hívja, de ehhez őszintén szóval már hozzászoktam, tehát már nem tud engem annyira felhúzni ezzel. Ami szerintem egy kicsit, sőt, nagyon nagy hiba volt, az inkább a hosszabbításban az a pánt. Tehát addigra már a védelmünk annyira elfáradt, hogy én biztos voltam benne, tök mindegy, hogy a Cowboys félpályán kapja meg a labdát, vagy a saját 20-asán végig fog menni. Az egyetlen esély a győzelemre az, hogyha mi adjuk meg a kezdő tördöfést. Úgyhogy ott inkább ott csalódtam jobban a playhívásban, mint sem a középső futásokkal.
Igen, ez a konzervatív hozzáállás egyébként merőben szokatlan szerintem a Patriots-tól, és én is úgy éreztem, hogy hiba volt, amit te is mondtad, ott elpantolni a labdát, méghozzá azért, mert alapvetően szerintem ezt a Dallas egy jobb csapatnak tartjuk idén, többet is mutattak, főleg offense oldalon, és ilyenkor megadni az esélyt a jobb offense-nek, hogy támadjon, azt szerintem mindig egy hiba, és Belichicktől már ugye már az előző fordulókban is voltak ilyen kétes döntések, szerintem ezek azért születtek meg, mert Mac Jones-ban nem bízik, a védelmében bízott túlságosan, vagy egyelőre még nem feltétlenül tudja, hogy hogyan kéne itt az új irányítóval ezt az új épülő csapatot kormányozni.
Hát, hogyha a védelmében bízott, akkor az szerintem egy kicsit érdekes lenne, mert eddigre már egyértelmű volt, hogy már annyira elfáradtak, hogy ezt nem fogják tudni kihúzni. Inkább tényleg az van szerintem is, hogy még nem bízik annyira Jonesban, mint amennyire bízott Bradyben. Tehát itt azért van egy erős kontraszt a kettő irányító között, ezt azért látni kell. És szerintem ez még ott van Belichickben, hogy eddig ahhoz szokott hozzá, hogy Brady mindent megold, és most azt látja, hogy Mac Jones nem old meg mindent, és ezért történnek ilyen érdekes hívások, legalábbis a részéről.
Egyébként Jones alapvetően nagyon jól játszott, tehát több mint 70%-kal passzolt, hogyha a droppokat meg a kidobott labdákat nem nézzük, akkor majdnem 85%-kal, közel 230-at, két touchdown, és hát volt az a csúnya interception, ami nem feltétlenül az ő hibája, bár nem dobta a legjobb helyre a labdát, és ugye Dix, akit a legjobb védőnek várunk ebbe az idénben, az visszaort egy pick six-re, amivel lényegében visszajött a meccsbe a Cowboys, sőt ugye majdnem meg is nyerte az egészet. Az egy egészen őrült utolsó, hát 3 perc volt mondjuk így, ahol ugye a Patriots megszerezte a vezetést, vagy visszaszerezte a labdát, körülbelül csak le kellett volna futtatni a labdát, ehhez Big Six-et dobott meg Jones, aztán a következő passzból nagyon bátran odaállt, és dobott Dix mellé egy 75 yardos TD-t Bournek, de végül ugye Prescott-ék hosszabbításra mentették a találkozót, és arról már beszéltünk, hogy ott mi történt. Szerinted ezt a Cowboys offense le lehet lassítani ennél jobban is akár, mint ahogy most Belichick tette, illetve benne vannak-e szerinted a liga top 3 offenzében, mert jelenleg nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy Prescott csúcsformá közelében játszik, Elliot kezd visszatalálni a régi önmagához, és hát CeeDee Lamb pedig képes volt arra a breakout áttörésre, amit sokan vártunk tőle.
Hát, hogyha nincsenek benne, akkor nem tudom, ki van benne, mert most így végig gondolom, hogy nagyon sok offense nem tudnék a Cowboys elé rakni, tehát hogy a top 3 az szerintem reális. Igazából az, talán, hogy meg lehet-e őket fogni, hát igazából láttunk már példát, tehát a Chargers ellen sem volt annyira erős ez az offense, de ahhoz azért egy erős gameplan kell, ami most a Patriotsnál megvolt, csak ugye itt volt a probléma, hogy a védelem olyan sokat volt a pályán, hogy már nem lehetett ezt a örökkévalóságig bírni. És ezért lett volna jó, hogyha mondjuk a támadók a meccs közepén nem ülnek rá arra a 4 pontos előnyre, amink volt.
Alapvetően most mit látsz te a Patriots legnagyobb erősségének? Tehát szerinted mi tudja majd fölfele húzni itt a csapatot, és valójában az az igazi arca a csapatnak, amit most láttunk a Cowboys ellen, hogy egy nagyon potens ellen is végig versenyben lehet, vagy amit a Texans ellen kaptunk, hogy egy gyenge ellenfél ellen is szenvedni tud. Vagy nyilván ugye a középút, hogy valahol egy középcsapat táján van, és ugye Mac Jones fejlődésével párhuzamosan tudnak fejlődni. Miben látod a plafonját most ennek a csapatnak?
Az idei évre? Én igen, az idei évre azt gondolom, hogy alapvetően harcban lehet egy wildcard helyért, de nem fog odaérni. Ez majd jövőre történhet meg. Mac Jones-szal szerintem nagyot fogott a Patriots, tehát hogy most így belegondolok, hogy az újonc irányítók közül hát szerintem ő járt a legjobban, és ő játszik a legjobban. Vannak hibái, ahogy minden újonc irányítónak is, de neki van a legnagyobb esélye arra, hogy gyorsan odaérjen a csúcsra. Ez nem idén fog megtörténni, még egyszer mondom, tehát senki ne gondolja ezt, hogy a Patriots most bejut a playoffba, és mindenkit elver ott. Ez majd még kell hozzá pár év. Viszont szerintem jelenleg a középúton van, tehát hogy bárkivel képes szoros meccset játszani, és pont az a rutintalanság, ami Mac Jonesnak van, dönti el, hogy egy könnyű ellenfelet meg tudnak verni, de egy nehezebbet már nem. Illetve hát az a play hívás, ami miatt még nem bíznak meg Jonesban. Mert hogyha megbíznának benne, akkor lehet, hogy könnyen átbillenne ez a mérleg a felé, hogy sokkal erősebb ellenfeleket is meg tudnak verni. De még nincsen meg az a bizalom az irányító iránt, ami, mint mondom, megértem, mert eddig ők egy Bradyhez szoktak hozzá. Viszont amíg ez nincsen meg, addig a Patriots még csak a playoff közelében lesz, de nem fog odaérni.
Igen, egyébként szerintem Mac Jones-szal alapvetően nem sok probléma van most azon felül, hogy látjuk itt a fejlődés, vagy nem a fejlődésbeli gátjait, hanem a skillbeli gátjait. Alapvetően a Dallas védelem magához képest szerintem tegnap is jó teljesített. Randy Gregory 2-szer is odaért, abszolút ő volt szerintem a legjobbja ennek az egységnek. Parsons továbbra is kitűnően játszik, Dix megint leszedett egy interceptiont, de azért látjuk, hogy meg lehet őt égetni, szerintem Jones például ott nagyon bátran meg is dobta azt a labdát, úgyhogy itt a Cowboys defense kapcsán neked az a véleményed, hogy megvan bennük az a plusz, ami segíthet egy ilyen offense mellett akár Super Bowl-t is nyerni?
Szerintem megvan. Vannak hibáik, de hogyha azt nézik, hogy honnan indultak el tavalyról, akkor hatalmas a fejlődés. Szóval én úgy gondolom, hogy a Cowboys, hát szerintem abban nem fogunk vitatkozni, hogy simán megnyeri a csoportját. Most az, hogy hanyadik kiemelt lesz, azt innen nehéz megmondani, de szerintem ott lesz a NFC döntőnek az egyik esélyesei között.
Abszolút, abszolút. Szerintem pont megvan ebben a védelemben az, ami egy kisebb ugráshoz segíthet. Már persze, hogyha a támadók fönn tudják tartani ezt a teljesítményt, amit eddig is csináltak.
Szerintem fenn tudják, egyedül a sérülések jöhetnek közbe, de csak nem lesznek megint annyira szerencsétlenek, hogy Prescott lesérül egész szezonra.
Igen, nyilván ezt kívánjuk is nekik. Na jó van, hogyha nincs még valami, ami benned maradt, akkor ugorjunk is a következő meccsünkre, és ez pedig a Sunday Night Football, ami szintén nagyon szoros volt, és hosszabbításban ért véget. Itt végül a Steelers tudott 23-20-ra győzedelmeskedni a Seahawks felett, és számomra ez egy nagyon furcsa mérkőzés volt, mert mind a kettő offense nagyon-nagyon esetleges volt, néha tudtak haladni, de nem éreztem az explozivitást bennük, nyilván ugye Russell Wilson kiesésével ez kevésbé is volt várható, Big Bennek pedig hát már szerintem 3-4 éve nem láthatunk nagyon dinamikus playeket, és azon múlt, hogy az egyik védelemben volt egy olyan személy, aki abszolút kulcsjátékokat csinált az egész meccsen, és teljes mértékben dominálta tudta a másikat, ez TJ Watt volt, és szerintem itt a Steelers védelme akkor lépett fel, amikor kellett. Te hogy láttad itt a Seahawks, milyen gameplannel jött? Képesek lettek volna akár Gino hátán is nyerni, vagy ez volt a nagyon maximum, ami benne volt a meccsben?
Hát az, hogy hosszabbításra tudták menteni a meccset azután, hogy 14-0-val kezdtek, hát az azért jelent valamit. Hát szerintem alapvetően nem volt gond a Seahawksnak a gameplannyével. Nyilván ott van az, hogy egy Gino Smith-tel kellett, és nem egy Russell Wilsonnal. Viszont én itt hozzátenném, hogy ugye az elmúlt években folyamatosan azt mondta mindenki köztük mi is, hogy igazából ezt a Seahawks Wilson teszi nagyjá, és hogyha ő kiesne, akkor onnantól kezdve vége az egésznek. Most azért kaptunk egy olyan választ, hogy ha nem is vége az egésznek, de tud a Seahawks olyat hozni, amivel ki tudják bekelni azt, hogyha Wilson nem elérhető. Mert igen, azért a Steelers védelem oké, hogy most nem a legacélosabb, ahogyan mondjuk tavaly volt, de azért mégis nekik feltenni 20 pontot, úgyhogy az első fél időben semmit nem csinálsz, az azért jelent valamit.
Igen, itt alapvetően szerintem Geno Smith-szel nem volt probléma, mármint olyan szinten, hogy nem volt katasztrofális. Ellenben abszolút mindenféle nagy játék kikerült a Seahawksnak a gameplanjéből. Körülbelül most így nem néztem meg pontosan, de szerintem az átlagos passz pontosság, vagy passz mélysége az ilyen 5 vagy 5 alatti lehetett Geno Smith-nek, és hát nagyon nehéz úgy így haladni, mert a Steelers jól vette észre előbb-utóbb, hogy le kell zárni a közép és rövid zónákat, a futást kezdjék el megfogni, illetve furcsa módon, hogy a Seahawks a mérkőzés elején tőlük szokatlanul nem is futott annyit, hanem inkább megpróbálkozott passzjátékkal, ami hát akadozott, vagy részben sikerült csak, és mivel nem jöttek az extrák Geno Smith-től, csak egy hát egy ilyen közepesen szürke játék, egy ilyen védelem ellen, amire a Steelers képes, szerintem ez volt a maximum ebben az egész meccsben, és tulajdonképpen a saját védelmüknek köszönhetik, hogy hosszabbításra mentették ezt a találkozót, akik szerintem egész jól játszottak.
Hát kérdés, hogy a védelem játszott jól, vagy a Steelers offense volt ennyire gyenge, mert itt mind a kettő benne van, és szerintem megint valahol a kettő között, vagy a Seahawks defense egy kicsit jobban játszott, mint ahogy elvártuk tőle. Ellenben a Steelers offense továbbra is olyan, mint amit egész évben látunk, tehát hogy túl sokat nem lehet tőlük elvárni.
Igen, valóban ebben egyébként igazad lehet, hogy a Steelers offense-nél is elég, hát nem is az, hogy nincs bennük dinamikus mozgás, vagy dinamizmus, de hogy igazából olyan nagyon-nagyon a gameplan sem hát segíti ki szerintem Roethlisbergert és a futójátékot, illetve hát a támadófaluk az továbbra is úgy néz ki, ahogy most is 10 fölötti nyomást engedtek a Seahawksnak, pedig nem a legfélelmetesebb passértető csapat, úgyhogy egy ilyen fal mögött meg igazából nagyon nehéz játszani.
Hát mit akkor gondolsz? Is nehéz lenne, hogyha nem lenne már 40-hez közel, de még így ráadásul, hogy már a keze sem erős. Tehát igazából a Steelersnek az egész off-szizony arról szólt, hogy majd lesz valahogy. És ezt látjuk egész szezonban most is, hogy majd lesz valahogy. Ha a védelem 20 pont alatt tartja az ellenfelet, akkor nyerünk, ha meg 20 pont fölé ér, akkor baj van.
Igen, szerintem ezt nagyon jól össze is foglaltad, úgyhogy ugorjunk át a Seahawksra, hogy náluk mi lehet az elvárás most, nyilván azon kívül, hogy várják, hogy Wilson minél gyorsabban visszatérjen, de amíg nem tér vissza, addig van ennél több ebben a Geno Smith vezette egységben, és most csak kevés volt az egy hét, vagy valahogy megpróbálják átevickélni ezeket a heteket, aztán utána Wilsonnal meg mehetnek, kapaszkodhatnak a rájátszásért.
Hát, igazából itt szerintem mindent az dönt el, hogy kik lesznek a Seattle ellenfelei, mert van olyan csapat, amire azt mondom, hogy még Geno Smith-vel is meg tudják verni, de hogyha a nyakukba kapják a három legerősebbet, akkor esélytelen. Most csak így gyorsan végignézem, hogy kik jönnek velük szembe a következő hetekben. Hát egy Saints, azt szerintem pont egy olyan mérkőzés lesz, amit most játszottak a Steelers-szel, hogy az fog eldönteni, hogy egy adott pillanatban melyik védelem fog nagyon előrelépni. Aztán jön egy Jaguars, az nyerhető, még Geno Smith-szel is, hát a Packers az már annyira nem. Tehát én azt mondom, hogy a 2-1 ennek a csapatnak most a plafonja a következő három meccsre.
Az nem rossz.
Hát onnan még lehetne menni, csak pont az a bajuk, hogy ott vannak az NFC legerősebb csoportjában, ahonnan szerintem a csoportgyőzelemről már rég lemondhatnak, és hát a Ramset se lesz egyszerű utolérni.
Ezzel abszolút szóval egyetértek.
Szerintem a Seahawksnak most jelenleg az a plafonja jelen állás szerint, hogy a hetedik helyre odaérjenek a wildcard versenyben.
Én nagyjából egyébként alá is írnám ezt a helyükben, igazából itt is mélyebben gyökerező gondok vannak, mint hogy ezt olyan gyorsan le tudják küzdeni. Na de ugorjunk át egy másik találkozóra, ahol szintén le kéne küzdeni gondokat, ugyanis a Carolina Panthers is egy hosszabbításban maradt alul a Minnesota Vikings ellen 34-28-ra, és itt a Panthers egy elég mély gödörbe csúszott bele, még akkor is, hogyha most sikerült hosszabbításra terelni a találkozót, és föltettek 28 pontot. Hát itt Sam Darnoldal azért nem tűnik annyira olajzottnak már ez az offense.
Én nem tudom, hogy mit gondoljak Darnoldról. Egyik pillanatban elhiszem neki, hogy ő képes arra, hogy végigvezesse ezt a csapatot a playoffba, a másik pillanatban meg azt látom, hogy újra a Jetszers Darnoldot látom. Most csak két példa, legelső passzában interception egy olyan passz dobott el, amit hát nem szabad volna elengednie. Ez konkrétan, amikor először pályára lépett még a Jetsben, a Lions ellen, akkor dobott ilyen paszt, és az egy pick six lett belőle, tehát hogy ez még mindig benne van. A másik oldalra meg ott van az, hogy 2 perccel a vége előtt 97 yardos touchdown drive-ot kéne végigvinned. És végig megcsinálta. Ráadásul még egy 4. és 10. is megdobott. Szóval én nem tudom, hogy elhelyezni, hogy most akkor mi van vele, mert egyik pillanatban nagyon jól játszik, másokban meg őrületes baromságot csinál.
Igen, nagyon hektikus a játéka, viszont valamihez nagyon-nagyon illeszkedik, és méghozzá ez az előtte lévő támadófalnak a teljesítménye. Tehát tegnap például a Vikings az abszolút dominálta a Panthers O-line-át, 15 darab nyomást nyomtak rá Darnoldra, aki látványosan nem szereti ezt az egészet, és ilyenkor látszik meg McAfee-nek a hiánya, aki például egy nagyon-nagyon jó, gyors, szabaduló checkdown célpont, és hiába játszik Howard egyébként nem rosszul, ettől függetlenül azért CMC-nek a hiánya szerintem ilyen helyzetekben nagyon észrevehető, de mondom, én Darnoldra olyan szempontból nem húzom rá teljesen még a vizes lepedőt, most azon felül, hogy egyébként nem bízok benne én sem, hogy a támadó fala az nagyon-nagyon meghatározza, és tegnap szerintem nagyon-nagyon csúnyán cserben hagyta ez a támadó fal, vagy hát nézhetjük úgy is, hogy a Vikingsnak a D-line-ját tudott abszolút dominálni. Nem tudom, hogy hova, melyik irányba van még út, hogyha nem tud javulni a támadófal és Darnold sem, de egyelőre azt azért látjuk, hogy nem feltétlenül jó ez a tendencia. Na de mit gondolsz a Vikingsnak a tendenciáiról is, akik ugyan most győztek, de számomra ők sem voltak végig meggyőzőek ebben a meccsben, és vastagon benne lehetett volna az is, hogy ők kapjanak ki.
A Vikingsnak már a negyedik negyedben le kellett volna zárni ezt a mérkőzést. 28-17-re vezettek, kiütik a labdát Darnold kezéből, és megkapják fél pályán. Tehát valami 8 perc volt ekkor hátra a meccsből. Ezt ott simán le kellett volna zárniuk. Az, hogy ebből hosszabbítás lesz, az inkább a Vikingsnak egy ilyen, hát hogy is fogalmazzak, egy nem szép dolog rájuk nézve, hogy ez hosszabbítás lett ebből a meccsből. De igazából a Vikings ezt csinálja egész évben. Tehát ő nem tud simán nyerni, simán kikapni se igazán, de tehát, hogy valamiért bennük van az, hogy akkor mi folyamatosan közel tartjuk magunkat az ellenfélhez, aztán vagy nyerünk, vagy nem. Ebből lesz majd egy 9-8-as szezon, ami meg valószínűleg nem lesz elég a rájátszásra.
És szerinted hol kezdődik a legnagyobb problémája ennek a Vikingsnak? Ugyanis Dalvin Cook azért mégiscsak 130 yardig futott, és bocsánat, majdnem 150 yardig futott, egy elég egészséges átlaggal. Az elkapóikat tudjuk, hogy nagyon jó, most éppen Thielen jutott majdnem 130 yardig, de Justin Jefferson is 84-et termelt, KJ Osborne vitte be a győztes touchdownt, oké, tudom, nem számít, de lehet ilyen szempontból akkor ezek szerint még elővenni embereket. Az offensive line tudjuk, hogy elég hektikus, és soha nem volt jobb az átlagnál. Nem tudok akkor máshova mutogatni, mint az edzők és Cousins fele, de te hogy látod?
Igazából én sem tudom biztosan megmondani, hogy mi lett a probléma a Vikingsnál, mert egyébként maga a keret, ez tényleg alkalmas lenne egy, hát nem is tudom, legalább egy NFC division elrandra. De igen, tehát hogy az edzői stáb az, de az edzői stábban meg az a baj, hogy az offense koordinátort minden évben cserélik, és minden évben ugyanazt látjuk. Kicsit olyan, mint a Seahawksnál, hogy ugyanazt látjuk évről évre, hiába változnak az offense koordinátorok. Tehát itt már inkább a vezetőedzőnél lehet keresni a hibát. És nem tudom, hogy Zimmer mennyire szól bele az offense-ba, mert elvileg ő ugye a védelemhez ért, tehát neki sok dolga nem lenne benne, de mégis azt látjuk, hogy folyamatosan ugyanaz ilyen évről évre, és semmi ne változás nincsen a Vikings támadó sorában.
Még egy érdekes statisztika csak ahhoz, hogy Cousinsnál hol keressük a gondokat. A közel 400 passzolt yardjának 50%-át elkapás után hozták az elkapók, tehát nem feltétlenül ő villogott, nem rontott bele a meccsbe, de én Cousinsnál mindig azt érzem, hogy ő nem fog tudni szintet lépni, soha nem is volt azon a polcon, ahova néhányan szerették volna látni. Egy korrekt irányító, de szerintem pont ennyit várhatunk tőle, és az egész csapatra szerintem nagyon-nagyon ez jellemző.
Igen, én is ezt érzem, hogy Cousins már rég elérte azt a plafont, amit mindenki mondott, és valamiért a Vikings ezt nem igazán akarja elhinni, ezért folyamatosan olyan helyzetbe hozzák őt, amit már nem tud megcsinálni.
Egy picit dicsérjük is azért ezt a csapatot, ugyanis a defense azért meg tudott villanni, csinált meg kulcsfontosságú stopokat, Kendricks nagyon-nagyon jól játszott, illetve hát a secondary, ahol alapvetően nincsenek nagy nevek, jól teljesített DJ Moore például 80 yard alatt tartották, nagyjából limitálták a futójátékot is, és hát Darnoldon meg említettem, hogy mennyi pressure volt, úgyhogy én alapvetően a defense-t még a viszonylag sok bekapott pont ellenére se venném elő. Nyilván itt is lehetne javulni, de ettől függetlenül ez az egység kezd magára találni.
Hát nem tudom, bennem azért ott van az a utolsó drive a Panthers-től, hogy elpántolják a három
darabot. Igen, az csúnya volt.
Honnan meg nem tudják kivédekezni, pedig hát Darnold egész meccsen nem tudott ilyen passzokat adni, mint abban az utolsó drive-ban. Szóval azért én óvatosan bánnék ezzel a védelemi javulással.
Igen, igen, ez mondjuk jogos, akkor úgy mondanám, hogy alapvetően lehetne ez egy masszív egység, akiknek vannak elég durva rövid zárlatai. És akkor szerintem még egy pillanatra nézzünk át a Panthersnek a defense-ére, és akiről és azért álltam meg egy pillanatra, mert hasonló dolgokat tudnék megfogalmazni, hogy nagyon-nagyon jól kezdték az évet, még arra is emlékszem, hogy top 3-ban, de top 5-ben biztos benn volt a IP per play defense alapon, és hát ez nagyon-nagyon eltűnt. Tehát Chin néha nagyon fura dolgokat csinál, Pestrás az nem feltétlenül tudja olyan hatékonysággal végezni a dolgát, mint az elején, úgyhogy nem tudom, ez a fiatal egység egy picit így visszaesett az offenzzel párhuzamosan, vagy pedig inkább ott voltak masszívan túl teljesítők.
Hát én azt mondanám, hogy ugye az első 3 hétben kaptak egy Jetset, meg kaptak egy Texanst, amiknek az offenzét annyira nem nehéz levédekezni. Szóval szerintem egy kicsit csalóka volt ez az első 3 meccs. Lesz majd egy másik csapatunk, ahol csalóka volt az első 3 meccs, és ugyanez van szerintem a Panthersnél is, hogy kaptak 2 nagyon könnyű ellenfelet, és egy közepeset a Saints személyében, és akkor ezért egy kicsit a mi elvárásaink nagyok lettek a védelmükkel kapcsolatban, hogy hát, hogyha őket meg tudták fogni, akkor biztos mást is megtudnak. És most jön a realitás, amikor azt látjuk, hogy annyira azért nem igaz ez.
Jogos, jogos, bár náluk szerintem felmentő körülmény, hogy még tényleg egy nagyon-nagyon fiatal defense-ről beszélünk, tehát ott van a fejlődés lehetősége. Jó, ugorjunk is a következő találkozóra, ami időrendben a legelső volt, és hát ha nem is a legszínvonalasabb, de az egyik legizgalmasabb volt, és az utolsó másodpercben dőlt el, a Jaguars és Urban Meyer megnyerte első meccsét 23-20-ra Miami ellen Londonban. Hát nem is tudom, mi a legjobb szó erre a Jaguars-ra. Te hogy jellemeznéd őket így első szóval?
Első szóval képes a változtatásra. Ez most így furcsán hangozhat, de miközben néztem a meccset, én azt vettem észre, hogy az első másfél negyedben Meyer azt próbálta, amit korábban is csinált, hogy elsőre és másodikra futást hív. Ugye ez azért volt részéről érthető, mert korábban ez működött. Még hogyha nem is ért győzelmekkel, de legalább tudott haladni az offense. Hát itt most nagyon nem működött. Ezt másfél negyed alatt észrevette, hogy jó, akkor ezen változtatni kell, és képes volt arra, hogy változtasson, és onnantól kezdve már inkább Lorenz kezébe adta a labdát, ami megműködött. Szóval nekem ez egy nagy pozitívum volt látni a meccsen, hogy azért képes változtatni ez a Jaguars, hogyha azt látja, hogy az alaptaktika, amivel idejött, nem működik.
Igen, bár erre szerintem már egy 3-4 meccse korábban is rá lehetett volna jönni, most valóban a Dolphins ellen sikerült változtatni, és szerintem egyébként a második fél időben elég potensek voltak, és nem csak Lawrence passzolt jól, jobbak voltak a playhívások, hanem James Robinsont mindenképp ki kell emelni, aki szenzációsan játszik, az egyik legtöbb kontakt utáni yard zövé az egész ligában, folyamatosan tömik labdával, és már készül is az ellenfél ellenére, de ettől függetlenül nagyon nehéz lelassítani. Lawrence-ról meg csak pár gondolat, hogy a Marvin Jones-nak dobott TD-je az zseniális volt. Én egyelőre azt láttam rajta, hogy amit szerettem volna, hogy nagyon magabiztosan mozog a zsebben, vannak újonc hibái, igen, de talán az egyik legbiztosabb pontnak tűnik az újonc irányítók közül, hogy az én szememben nem segíti a csapata különösebben, nincsenek nagyon jó playmakerei, és hát eddig Meyer sem túlzottan húzta föl úgymond az ő játékát. Úgyhogy Lawrence-re kapcsolatban én egyre pozitívabban tudok látni. A Jaguars-szal ezzel szemben nem feltétlenül. Most oké, egy szoros győzelem egy nem annyira jó Dolphins ellen. Meglátjuk, én Meyerben továbbra sem tudok bízni, és így nyilván az egész projektben. Minden esetre a győzelem az nagyon jó szájízhagyhat a csapatnak. Ellenben a Dolphinsnak a vereség az már nem túlságosan, és hát túl a visszatérése se segített.
Hát ott nem igazán értem, hogy mi történt. Hát, hogy indult az egész meccs? Tuát passzoltatják 10-szer az első drive-ban, és működött. Minden simán ment, és jött is a touchdown. És utána, hogy mi történt, én fel nem tudom fogni, hogy mert oké, passzoltatták őt továbbra is, de egyszerűen nem álltak azok a passzok, minthogyha nem tudta volna megdobni azokat, amiket az első drive-ban simán megdobott. Úgyhogy nem tudom megmondani, hogy a Dolphins vezetőségében volt a hiba, vagy az irányítóban, mert valahol mind a kettő, de valami nagy összeomlás volt itt az első drive után támadó szempontból.
Igen, azért a scripted drive-ok azok gyakran jól szoktak elsülni, de a Dolphinsnál is inkább...
Furcsa lenne, hogyha az lett volna a Dolphinsnál, hogy van egy jó drive-juk, amit előre kitaláltak, és utána semmi más nem tudnak összehozni.
Hát nagyon remélem, hogy nem így volt tényleg. Alapvetően náluk is azt tudom elmondani, hogy a támadó fallal kellene kezdeni valamit, mert ugyan nem szekkelték Tuát, ellenben még nem jött ki minden statisztika minden meccsről, de legtöbb, hát az eddig kijött meccsek alapján Tuán volt a legtöbbször nyomás, és hát azért a Jaguars defense azért ne nevezzük a egyik legjobbjának, úgyhogy egyértelműen a támadó fal nyakába varnám ezt az egészet. Ettől függetlenül Tua sem játszott úgy, ahogy elvárjuk tőle, bár most már lehet, hogy nem olyan nagyok az elvárásaink. Körülbelül a passzainak az 50%-a volt pontos, az első drive-ot leszámítva én nem is éreztem annyira, hogy jól mozgatná a láncokat, de a futójáték se segítette ki például.
Hát és az sem, hogy két challenge-ot is előtt Flores feleslegesen, ami azért lehet, hogy kellett volna a végén.
Igen, mert szerintem, mondja csak.
Tehát, hogy ugye volt neki két challenge, az egyiket még meg tudom érteni, mert ott láttam azt a momentumot, amiből azt gondolta, hogy hozzáért a Jaguars játékos a labdához, és akkor touchdown szereznének. Ezt megértem, hogy bedobta, mert mit veszíthet vele? Csak nyerhet. De volt neki az a megchallenge-elés, hogy meglett a first down, ott szerintem totál felesleges volt. Egyértelműen látszott, hogy ezt nem fogják megváltoztatni. Úgyhogy Flores eddig nem challenge-elt, hogyha jól hallottam a közvetítés alatt, hát lehet, hogy nem véletlenül, és lehet, hogy nem is kéne ezek után. De ez két borzalmas challenge volt, még hogyha az egyiket értem is.
Igen, és tényleg ebben is látszik, hogy nem annyira magabiztosan vezet utána a csapatot, mint a tavalyi évben. Vannak neki is, szerintem ilyen up and down-jai. Alapvetően mit vársz ettől a Dolphinstól? Most már azért egy viszonylag rosszabb, mélyebb gödörbe vannak. Szerinted még elindulhatnak szép lassan kapaszkodva a rájátszás felé, vagy abszolút el kéne engedni lassan a szezont?
Ebben az évben én kizártnak tartom, hogy a Dolphins innen bejusson a rájátszásba. Szerintem annyi jobb csapat van náluk most jelenleg az AFC-ben, még hogyha egy kísérnek ebből a gödörből, mert kifognak, tehát nem lesznek mindig egy győzelmen, de rájátszás kezelében nem fognak jutni. Ez már rég elment nekik. Kikaptak a Colts-tól, most kikaptak a Jaguars-tól, két olyan ellenféltől, akiket papíron könnyen meg lehet verni. Jó, ha ezeket látom. Nem tudják megverni, akkor hogy fognak nehezebb ellenfeleket?
Igen, hasonlóan látom, igazából szerintem is megmondom, amíg Tua nem maga biztos, meg a támadófal így néz ki, addig én nem gondolom, hogy ők valódi kontenderek lehetnének, akár mennyire jól van összerakva mondjuk a védelem, vagy Flores fog még javulni. Ettől szerintem ők most a playoff-tól pont elestek ettől, ezzel a két vereséggel. A Jaguars-tól röviden, hogy szerinted ez a győzelem fog nekik olyan magabiztosságot adni, hogy egy fejlődő pályára álljanak, vagy lesz mondjuk még mondjuk egy vagy két győzelmük?
Szerintem fejlődő pályára fognak állni, de túl sok győzelmük nem lesz idén. Én mondjuk bemondok egy olyan négyet még ezen kívül, és akkor szerintem azzal túl teljesítették ezt a szezont.
Igen, szerintem az öt győzelem az abszolút az lenne tőlük. Na, és akkor ugorjunk most már kevésbé szoros mérkőzésekre, olyanokra ráadásul, amiktől viszont azt vártuk, hogy akár a hét meccsé is lehetnek, de aztán az egyik csapat simán átlépett a másikon. Kezdjük az Arizona Cardinals Cleveland Browns találkozóval, ahol 37-14-re nyert a Browns, de én még az első fél időben, amikor picit szorosabb volt az állás, ugye egy utolsó másodperces Hail Mary-nek köszönhetően, én akkor is azt éreztem, hogy itt a Browns egyáltalán nincsen meccsben, és egy-egy kicsi rövid zárlattal a Cardinals életben tartotta őket, de hogy egyértelműen jobb csapat, és ehhez még az sem kellett, hogy Kyler Murray mondjuk olyan szenzációs legyen.
Nem, a Browns végig nem volt meccsben, és ez azért, furcsa módon azért lehetett, mert a Cardinals védelme teljesen szétszette ezt a Browns offense-t. Most oké, ott volt az a Hail Mary, hát jó, az benézte a Cardinals védelem, előfordul. Azon kívül mit csinált a Browns offense? A free end out-okat, eladott labdákat. Semmit nem tudott csinálni, se Mayfield, se a futójáték. Szóval itt bármennyire is jó nézni azt a 37 pontot, meg a 4 touchdown-t Murray neve mellett, ezt a Cardinalsnak a védelme nyerte meg nagyon erősen.
Akkor ez Joseph-be elkezdünk hinni?
Hát tudom, hogy neked vannak fenntartásaid Vance Joseph-vel kapcsolatban, de most ezen a meccsen nagyon szépen összerakta ezt a gameplant. Azt a Hail Maryt vegyük le, az bármikor megtörténhet, lehet, hogy nem is arra számított, de azon hát kívül ez teljesen...
Ez nem is az ő hibája. Tehát egy Hail Marynél szerintem nem feltétlenül az edző felelőssége, most a kivéve, hogyha tényleg nagyon nem számított rá, de szerintem ott inkább a védőknek kellett volna megoldania, még akkor is, hogyha lehet, hogy számbeleg nem voltak fölényben. Ettől függetlenül nem akartam Joseph-et ekézni, sőt, igazából idén egyre jobb és jobb munkát csinál, itt a Browns ellen érte el a csúcspontját. Tudta, hogy igazából el kell venni a futójátékot, kezükre játszott, hogy ugye Nick Chubb nem lehetett ott a mérkőzésen, de ettől függetlenül szerintem egy jó gameplannel jöttek, valamint azt is ki kell emelni, hogy azért itt egyénileg is jók ezek a Cardinals védők. Ugye J.J. Wattnak még mindig nincs. J.J. Watt most szerezte meg ugyancsak az első szekét a szezonban, ellenben számtalan nyomást gyakorolt Baker Mayfieldre, és hát ezekből a nyomásokból a többiek szekkekre váltottak. Én például előttem Hicksnek a szekjében, ahol J.J. Watt ütötte ki Mayfieldnek a lábát, vagy ugye egy fumble-t is kiharcolt rajta, és ha már megemlítettem Hicks-et, akkor őt meg Isaiah Simmons-t szintén ki tudnám emelni, akik mindenhol ott voltak a pályán. Ugye Hicksnek két szekje volt, de számtalan stoppot is bemutatott, Simmons pedig nagyon-nagyon jó volt coverage-ben, végre kezd azzá az emberré válni, akit láttunk az egyetemen, és amiért ilyen magasan draftolták. Úgyhogy szerintem ez a Cardinals defense nagyon-nagyon jól néz ki, egyetértek veled, hogy talán ők hozták ezt a meccset. Nem tudom, itt Murray-ekről most mit tudnánk beszélni, mert a kötelezőt hozták, Murray ugyan egyébként a legkevesebb yardot passzolta idén ezzel a 229-el. Ellenben, amikor passzolt, szerintem nagyon hatékony volt igazából Hopkins-szal és AJ Green-nel is. Nagyon jó a kémiája. Itt a két rutinos elkapó nagyon-nagyon jól tudja kisegíteni. Úgyhogy ez komplett ez a Cardinals, és hát nyilván ők az egyetlen veretlen csapat, így nem is annyira meglepő. Térünk át is át a Brownsra, akiknél már szerintem jóval több a kérdőjel, és kezdjük azzal, hogy Baker Mayfield most sem remekelt.
Hát nem remekelt, és az se segített neki, hogy hát ráesett újra a sérült vállára, szóval visszajött a meccsbe, de tehát egyértelmű volt, hogy nem tud ő már rendesen dobni. Most, hogy összedrótozzák-e a következő hetekre, az nem tudom megmondani, de az biztos, hogy nagyon érződik a játéken, hogy sérült.
Igen, igen, bár szerintem még a sérült, tehát amiért ráesett volna a vállára, azelőtt sem nézett ki annyira jól. Volt itt, ha jól emlékszem, két olyan dobás is, ami majdnem interception-t ért, és megmenekült, meg hát volt egy interception-je is. Akit pozitívan tudnék kiemelni, az Donovan Peoples-Jones, és nem azért, mert lehúzta a Hail Mary-t, az Hail Mary-t, ez véletlen elszólás. Tehát a Hail Mary-t,
lehetett de, volna az is.
Igen, de alapvetően is jól játszott, könnyen szeparálódott, és jó célpontja volt Mayfieldnek. Mit gondolsz oda Beckhamről, akitől sokkal többet vártunk, most már nem tudom, hogy most is többet várunk-e, és látszik, hogy akar és küzd, de valahogy nagyon izzadságszagú nekem a teljesítménye.
Én azt látom, hogy Köztre és Mayfield között egyáltalán nincsen semmi kapcsolat. Néha eltalálja őt, de egyébként messze van attól a szinttől, mint amit mondjuk a Giants-es éveiben láttunk, amikor még Manning simán oda dobta neki, és ő mindent megfogott, akár egy kézzel is. Itt meg azt látom, hogy nem tud elszakadni, vagy hogy elszakad, akkor nem tud olyan helyre kerülni, hogy Mayfield oda dobja neki a labdát. Állandóan sérült, ez se segít. Szóval nem tudom, hogy mi van vele, de neki nagyon kellene egy változtatás, hogy elkerüljön Clevelandből, mert itt nagyon nem megy neki.
Most nagyon elverték a Clevelandet, és nyilván kicsit negatívabbak vagyunk velük, de te mit vársz? Ennek a vereség ellenére visszaesett, vagy a vereség ellenére továbbra is tartja a helyét nálad a Browns, mondjuk a magabiztos rájátszás részvők, és netán csoportgyőzelemért menők között?
Szerintem a csoportgyőzelem nem lesz meg nekik. Ahhoz szerintem a Ravenshez képest nagyon le vannak maradva. Most, hogy a rájátszásban egyértelmű, hogy fognak küzdeni érte, és szerintem oda is fognak érni, de nekik ez egy sokkal rögösebb út lesz, mint ahogy mondjuk ezt a szezon elején vártuk volna, amikor majdnem megverték a Chiefs-t. Tehát ha azt mondom, hogy amit a Chiefs ellen csináltak, az egy egyértelmű jele volt annak, hogy simán bejutok a rájátszásba, akkor most az utóbbi két meccs meg annak a jele, hogy ez egy nagyon rögös út lesz.
Hasonlóan látom, na de rögös lesz az út itt a Los Angeles Chargersnek, akik talán egy még nagyobb pofonba szaladtak bele a Baltimore Ravens ellen. Ugye a Lamar Jacksonék 34-6-ra győztek Herberték ellen, és az előbb azt beszéltük, hogy az előző meccsen a Cardinals védelme nyerte meg a találkozót, akkor itt szintén a 34 feltett pont ellenére elmondhatjuk ugyanezt a Ravensről is szerintem.
Hát elmondhatjuk, de itt viszont nagyon kiütközött az, hogy a Chargers egyszerűen olyan napot fogott ki, amikor semmi nem jött össze. Herbert össze-vissza dobálta a labdákat, ami eddig nem volt rá jellemző, az elkapók nem tudtak elszakadni, vagy elkapni a labdát, a támadófal nem védte meg. Szóval ez most egy olyan meccs volt a Chargersről, ahol minden elromlott. És ilyen mindig van egy csapat életében szezononként legalább egyszer. Hát a Chargers most le tudta ezt a Ravens elleni meccsen.
Még lehet, hogy jó is, hogy most jött ki egyébként, amikor már szerintem mindenki nagyon nagyra volt vele, és jöttek a Herbert MVP, meg Chargers Super Bowl hangok, lehet, hogy egy kicsit kihozott.
Én továbbra is tartom.
Hogy Super Bowl?
Én betippeltem Herbertet MVP-nek, a Chargers meg Super Bowl-nak.
Igazából tehát azt mondom csak, hogy kellett nekik egy kihozanító pofon, hogy egy picit azért ők is fölébredjenek, ettől függetlenül szerintem nem lettek rosszabb csapat. Herbert kapcsán én annyit akartam kiemelni, hogy vegyes volt szerintem, amit láttunk tőle most a Ravens ellen, mert amikor tiszta zsebből passzolt, akkor most is iszonyatosan pontos volt. Most az egy másik dolog, hogy egyébként Williams és Cook is elejtette két kristálytiszta labdáját, amiből mind a kettőből first down lett volna. Nagyon nem mindegy, hogy néha tudja mozgatni a láncokat egy csapat. Illetve, ami nagyon látványos volt nálam Herbertnél, hogy amikor most nyomás alá került, már pedig nagyon sokszor nyomás alá került, mert a Ravens nagyon-nagyon jó blitz csomagokkal érkezett a meccsre, akkor viszont szenvedett. És ez az a Herbert volt, akit az utolsó egyetemi éveben láttunk, és pont, hogy féltünk tőle, hogyha nyomás alá kerül, akkor mit fog csinálni. Azt hittük, hogy ez fogja csinálni, és Ennek ellenére eddig nyomás alatt is tök higgadt volt, megcsinálta a pléjeket, most meg valahogy nem jött ki a lépés. Nyilván, amit te mondasz, az egy tök jó dolog lehet, hogy most ez egy outlier meccs volt, csak számomra egy picit ezért volt elrettető itt Herbertnek a teljesítménye, mert most pont azt csinálta, amitől féltünk tőle, még annó prospektként.
Hát igen, de most az, hogyha van egy ilyen meccse, és mellette van 16 másik, amikor meg az ellenkezőjét látjuk, akkor szerintem az azt jelenti, hogy nem ez az egy meccs lesz a minta, hanem a másik 16. Szóval én nem féltem Herbertet. De... Igen?
Mondja csak nyugodtan.
Nem, én csak annyit akartam, hogy én nem féltem Herbertet. Szerintem ez a Chargersnek egy olyan meccse volt, mint tavaly a Buccaneersnek a Saints elleni, amikor gyakorlatilag minden drive-ban vagy eladták a labdát, vagy free and out lett, és 35 ponttal kikaptak.
Abszolút, abszolút. Na de hogyha már mintákat nézzünk, akkor a Ravensnek a tegnapi meccséből levonhatunk-e bármi konzekvenciát, mert hogyha azt mondtuk, a Chargersnek semmi nem jött ki, akkor a Ravensnek viszont nagyon kényelmesen kijött minden. Igazából nem, én úgy éreztem, hogy offenz oldalon egyáltalán nem kell megfeszélnünk a győzelemért. Lamar Jackson például az egyik legkevesebb scrimmage yardját hozta, se futásba, se passzba nem kellett tőle semmi extra, szépen szétszórta a labdákat, a futójáték működött igazából Murray-t és Freeman-t fölváltogatva, úgyhogy szerintem erről a Ravens támadójáték most talán először az évben pihenhetett.
Hát, igen, nem volt nehéz dolguk, hát folyamatosan 36-ról indulhattak, mert ugye a Chargers megkiment negyediknek ott is. Igen, tehát hogy azt tudtuk, hogy a Chargersnek a védelme a futásán annyira nem erős, és akkor finoman fogalmaztam, a Ravens támadósora a futásban erős. Ezt tökéletesen kihasználták, és mivel a Chargers nem tudott semmit csinálni támadó oldalon, ezért tényleg nem kellett Lamartól semmi extra. Úgyhogy most a Ravens szurkolók kaptak egy olyan meccset, amikor nem kellett a pulzusuk miatt aggódniuk.
A nagy különbség ellenére érzed azt, hogy lehet akár az egy főcsoport döntő majd januárban?
Szerintem lehet. Én mindenképp úgy gondolom, hogy mind a két csapat ott lesz a legjobb négy között. Az más kérdés, hogy akkor hogyan fog alakulni. Abba vagyok biztos, hogy még egy ilyen sima meccse a Ravensnek nem lesz, mint ami most volt a Chargers ellen, hogyha a playoffot veszik alapul.
Jó, térjünk át akkor olyan meccsekre, amiktől talán nem vártunk sokat, és nem is hoztak sokat. Az első ilyen találkozó a Packers és a Bears találkozója, ahol 24-14-re nyert a Packers. Sokan azt mondták, hogy itt szenvedni fog a Rodgers vezette offense, és helyenként ezt talán meg is kaptuk, ettől függetlenül én a 10 pontnál is nagyobb különbséget véltem felfedezni a két csapat között.
Alapvetően igen, tehát szerintem itt a Bears defense kicsit túl teljesítette az elvártakat, még akkor is, hogy 24 pontot kaptak. Például az első negyedben, hogyha jól emlékszem, a Packersnek egy passzolt yardja volt, hogyha a szekiket beleszámolják. Szóval látszott, hogy a Bears védelem azért fel van készülve erre, csak ugyanaz, mint a Patriotsnál, hogyha a saját offenzük nem csinál semmit, akkor ők se fognak tudni csodát tenni, mert annyira azért nem rossz a Packers offense, hogy ezt a végtelenségig tudják tartani. És igazából szerintem hát, pontosan ez történt.
Amit nagyon jól csinált a Bears defense, hogy Davante Adams-et ki tudták venni a játékból, mármint úgy, ahogy ki tudták venni, tehát majdnem 100 yardig jutott, de Adams-től már ez egy közepes teljesítmény. Ugye egy Jalen Johnson-t kell kiemelni, aki fiatalkora ellenére és azért az egyik legjobb corner egy az egyben az elkapók ellen. Futójátéknál Aaron Jones és Dillon nagyjából osztoztak a carry-ken. Én Jones-val látom továbbra is a dinamizmust, és ugye itt is összehoztak egy passzolt TD-t Rodgers-el. Fura módon a Packersnek a defense-e hozta szerintem ezt a találkozót, méghozzá a defensive line nagyon sokat tudta félzett nyomás alatt tartani. Fizzből tudjuk, hogy nem feltétlenül a legjobban tűri a nyomást. Nem azt mondom, hogy borzasztó volt, ettől függetlenül nem tudta úgy mozgatni a láncokat, ahogy kellett volna. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt a Packers abszolút fellépett, nyilván ugye Khalil Herbert személyében nem is egy első számú futóval kellett szembenézniük, és itt az első scripted drive kivételével azért a Bears támadósornak megállt a tudománya.
Igen, és itt viszont tényleg elhiszem azt, hogy a Bearsnél tényleg az volt, hogy egy drive-ot jól felrajzolunk, aztán a többiből le majd lesz valami. Itt el tudom ezt hinni.
Igen, bár Fieldre amúgy is jellemző ez a mentalitás, hogy kicsit elkezd improvizálni már a legkisebb nyomás hatására is, és szétesik a game plan, de hát igen, ha az edzőket akartad ezzel valamennyire kicsit elővenni, akkor be tudok szállni ebbe ennek megerősítésébe, ugyanis nekem sem feltétlenül tetszik, ahogy Fields felé fölépítik ezt az egészet. Darnell Mooney-val látszik, hogy nagyon jó a kémia, igazából vannak felvillanása, és illetve most Colt-met is ki tudta segíteni. Ettől függetlenül szerintem azért látjuk a plafonját, és az elég alacsony most jelenleg ennek a Bears-nek. Mármint offense oldalon.
Offense oldalon mindenképp. Lehet, hogy az év végére ez még összeállott valamire, csak kérdés az, hogy ezt akarja a Bears, mert hogyha mondjuk ez a szezon azt mondatná velük, hogy kirúgják a végén, mert negit, akkor lehet, hogy azt mondják a Bears-szurkolók is, hogy jó, akkor legyen, ami eddig volt, úgy se lepődünk meg már semmin, aztán talán egy értelmesebb vezetőedzővel már jobb lesz jövőre. Csak kérdés, igen, hogy ez meg fog-e történni.
Igen, és a Packersnél mit látsz? Ők nem adtak ki, úgy érzem, magukból mindent.
Nem adtak ki magukból mindent, de minden évben van nekik ilyen meccsük, amikor csak annyit adnak ki, amennyi feltétlenül szükséges.
Te tudod támogatni egyébként ezt a mentalitást?
Hát, van olyan meccs, ahol tényleg nincs értelme mindent kártyadat megmutatni, mert akkor a playoffban ez visszaüthet, hogyha felkészülnek rá. Igazából ez egy olyan meccs volt, ahol szerintem mindenki tudta, hogy mi fog történni. Tehát, hogy esélytelen volt, hogy a Bears offense olyan erős legyen, hogy több pontot pakoljon fel a táblára, mint amennyit Rodgers. Szóval én úgy gondolom, hogy a Packers úgy állt ez a meccshez, hogy adunk, amennyi feltétlenül szükséges, aztán, hogyha nagy a baj, akkor van vésztartalékunk, és elővesszük azt. De nem volt nagy a baj, úgyhogy nem kellett.
Igen, abszolút, amúgy egyetértek igazából. Vissza tud ütni néha ez a hozzáállás, de ettől függetlenül
szerintem akkor tud visszaütni, hogyha ezt a szezon végén csinálják meg, amikor már nagyon leengednek.
Az lehet.
A szezon közepén elmegy.
Jó, nézzük a következő meccsünket, ahol szintén 10 pont lett a végére a különbség, ellenben ennél sokkal nagyobb volt, és a végén kozmetikázott a Denver Broncos, akik 34-24-re kikaptak, és hát mesélj erről a meccsről nekem, kérlek.
Én meséljek róla? Azt hittem, hogy most jön a te megmondtad rész.
Kíváncsi vagyok, hogy más hogy látja ezt, mert nekem nagyon éles kijelentéseim vannak, amiket már sokszor hallottatok, de egy kívülálló hát, ha jobban meg tudja ítélni, és csak én vagyok nagyon pessimista a Broncos kapcsán.
Jó, hát szerintem mindent elmond a Broncos való hozzáállásomról, hogy idén először nem raktam őket playoffba a Jósdában. Aztán ugye jött nekik ez a három győzelem, hát egy Giants, egy Jets, meg egy Jaguars ellen, szóval abból én sem gondoltam, hogy nagyon sok mindent le lehet vonni. Viszont ez a meccs nekem végleg bebizonyította, hogy ez a Broncos idén legalábbis esélytelen, hogy bármit is összehozzon, mert itt van nekünk ez a Raiders. Most volt nekik egy hatalmas nagy botrányuk, ami miatt a vezetőnek le kellett mondania. Ha van pillanat, amikor a Broncosnak most elő kellett volna lépnie és földbe döngölni az ellenfélt, akkor ez pont most volt. Tehát egy mentálisan eléggé rossz állapotban lévő csapatot fogadtak, és olyan simán kikaptak, hogy ez csak na hiába, hogy 10 pont volt csak a különbség. Szóval innentől kezdve ez a Broncos nem fog semmit.
Ezt nagyon jó kiemelted, és nem tudok másra mutatni ilyenkor, mint az edzői gárdára. Én továbbra is tartom, hogy két fő problémája van ennek a Broncosnak, hogy az edzői nem feltétlenül alkalmasak egy rájátszásba vezetni ezt a gárdát, illetve, hogy az irányítója az megvan a maga középszerűségében. Nem akarok mindent ráhúzni Teddyre, de most is ezen a meccsen voltak olyan kulcs szituációk, még akkor, amikor nagyjából meccsben volt a gárda, amiket egy jó irányító, vagy egy közepes irányító, egy közepesnél picit jobb irányító igenis megdob. Tehát Suttonnek volt két olyan elszakadása, az egyik TD-ért, a másik pedig egy 20 plusz yardos haladásért, amiknél nagyon, tehát még azt sem mondom, hogy szorosan kellett volna megdobnia, nem. Sutton ott hagyta az emberét, 3-4 yardja, Teddy meg túldobta 5 yarddal őt, még ugorva is éppen, hogy csak el tudta csípni a labdát. Nálam ez egyértelműen Bridgewater nyakába kell varni. Most akármiket kozmetikázott a végén a számain, azt szerintem teljesen nem szabad nézni. Amíg meccs volt ebből, addig Teddy nem tudta megoldani azokat a játékokat, amiket kellett volna. És akkor nyilván ez mellett meg kell említeni az edzőket, akik meg amúgy nem feltétlenül segítették ki. Megint nagyon fura hívások voltak, abszolút nem a Raidersnek a gyengeségeit támadták, nem tudták szkímelni azt, hogy a támadófal nem áll a helyzet magaslatán. Úgyhogy megint megbukott az edzői gárda és az irányító is nálam, és hogy még mélyebbre menjünk, a védelem abszolút összeesett, és nem, sajnos nem csak akkor, amikor a támadók már abszolút nem adták meg nekik az esélyt, úgymond a meccsbe maradásra, hanem az első drive-ban miért kell Henry Ruggs-tól egy ilyen corner sorra 50 yardos TD-t kapni? Vagy miért kell utána megint egy 30 yardos kenyendrék térd passzolt TD-t benyelni, még akkor is, hogyha az egyébként egy nagyon-nagyon szép passz volt Kártól, egy szép elkapás Drake-től. Ettől függetlenül ennek a csapatnak azt hittük, hogy a védelem lett abszolút az erőssége, hogy egy top 5-ös, de akár egy top 3-as defense lehet, és teljes csődöt mondanak ők is.
Teljesen csődöt mondtak, és nekem az volt az érzésem meccs közben, hogy ez a Broncos nem arra van kitalálva, hogy hátrányból játszon. Max Garbage Time-ban, de azt hagyjuk. Szóval én úgy látom, hogy ha a Broncos már az elején hátrányba kerül, akkor abból nem fog soha fordítani, mert amennyire én ezt a támadósort elnézem, ez alkalmatlan arra.
Igen, szerintem kicsit beszéljük inkább a Raidersről, mert az egy hálásabb téma, hogy annak ellenére, hogy mennyire nehéz hetük volt, hogy egy beugró HC-val kellett játszaniuk, ők valóban gameplannel érkeztek, ők tudták, hogy mit akarnak csinálni, hogy hogyan akarják megverni ezt a Broncost, és hát meg is tudták valósítani, ami még fontosabb, tehát Carr nagyon jól játszott, mély labdáknál, eddig is ő volt az egyik legjobb a szezonban, de abszolút most is. Megint csak a Ruggs-nak és a Drake-nek dobott labdát tudom mondani, hogy mind a kettő olyan on-demand-i labda volt, hogy nem hogy oda volt dobva, hogy el tudja kapni az elkapója, hanem vezetve volt, tehát lassítás nélkül mennie kellett tovább csak. Tehát ezek olyan labdák, amiket egy átlagos vagy egy átlagosnál rosszabb irányító nem dob meg, és ugyan még mindig nem tudom teljesen hova helyezzem Carrt, de az biztos, hogy ebben a szezonban MVP közeli formában játszik.
Én azt láttam, hogy Carr végig felszabadultan játszott, ami nekem egy szokatlan dolog volt, mert én azt hittem, hogy ez a Gruden ügy ez, az ő mentális állapotát egy kicsit visszaveti. Igazából nem merném azt kimondani, hogy lehet, hogy jót is tesz neki, hogy már nincsen ott Gruden, de ezzel a meccsen mindenképpen azt láttam, hogy egyrészt nem zavarja őt, ami történt, másrészt lehet, hogy még jobban is járt, mert tényleg olyan felszabadultan játszott, mint nem is tudom mikor utoljára. Jó, ehhez a Denver védelme is párosult. De én végig azt láttam Carr arcán, hogy most érzi igazán elemében magát.
Ez is csak egyet érteni tudok. Lehet, hogy kicsit felszabadította az öltözőt ez az egész ügy. Hogy, hát nem is az ügy, hanem az, hogy inkább lezárulni látszik ez az ügy, és akkor most már kifelé mennek ebből az egész korszakból, vagy amit így magukra hagyott. És akkor végül még a Oakland, vagy Oaklandi, Las Vegas-i védelemről is beszéljünk, akik hát végig sakban tartották Teddyt, lehalázták több passzát, Max Crosby 3 darab szekket, vagy 4-et szerzett a meccsen, most így nincs előttem, de összesen az egység már szerzett, vagy az összesen az egység 6-ot tudott jegyezni, úgyhogy szerintem csak szuperlativiszukban lehet ez alapján, a meccs alapján beszélni róluk.
Igen, és akkor viszont én tenném most fel neked a kérdést, hogy szerinted a Raiders playoffra esélyes?
Abszolút. Én, tehát nyilván ugye 7 csapat jut be, és abszolút látom azt, hogy ez a Raiders a 6.-7. helyét oda fog érni. Furcsa módon ugye, amit sokszor szoktam kifogásolni náluk, hogy nincsen vezéregyensége semmelyik oldalon a labdának ennek a csapatnak, viszont Carr elő tudott lépni egy olyan szerepbe, ami már nem csak a game manager típus, hanem megdobja azokat az extrákat, amik kellenek. A defense-nél meg mondjuk azt, hogy mondjuk Max Crosby vezetésével kialakulóban van egy olyan fiatal mag, akik egységként tudnak időszakosan jól működni, és ezért mondom, hogy 6.-7. helyre érnek oda, mert azt nem látom, hogy bennük van a sztár potenciál, hogy mondjuk ott legyenek a top 4-5 legjobb csapatba, de jelenleg én azt mondom, hogy be fognak jutni éppen, hogy.
Én is így gondolom. Ha a múlt hét szerdán tetted volna fel nekem ezt a kérdést, akkor azt mondtam volna, hogy szerintem esélytelen, mert ilyen körülmények között szerintem meg fognak zuhanni fejben, de ez a meccs bebizonyította, hogy abszolút nincsen erről szó. Ott folytatnak mindent, ahol még a botrány kirobbanás előtt abba hagytak, és szerintem az egy bőven playoff teljesítmény.
Na de ha már arról beszélünk, hogy ki van megrogyva fejben, akkor a Kansas City Chiefsről mindenképpen ez jut elsőre eszemben. Hiába nyertek most 31-13-ra a Washington football team ellen, hát Mahomesék egyáltalán nem úgy festenek, mint ahogy elképzeltük róluk.
Hát mindent megtettek az első két negyedben, hogy megnyerjék ezt a Washingtonnak, az tény. Az más kérdés, hogy Washington ezt nem tudta kihasználni, de valóban valami nincsen rendben, sem a Holmes-szel, se ezzel a Chiefs offense-zel.
Mit gondolsz, kicsit Super Bowl hangover ez, vagy pedig fejben belekerültek egy kisebb hullámvölgybe, és Andy Reid sem tudja őket most kirángatni?
De az biztos, hogy fejben most egy hullámvölgybe vannak, mert tehát az az interception, amit Mahomes csinált egy rossz snap után, az nagyon nem Mahomes-ra val. Ő ilyeneket nem szokott interceptionre dobni. Úgyhogy valami ott biztosan nincsen rendben a fejekben. Szerintem nem a Super Bowl hangover, mert mondjuk a Browns meccs akkor ott nem kellett visszajönnék, hogyha erről lenne szó. Lehet, hogy ott is van valami, amiről mi nem tudunk. Vannak hírek Mahomes-nak a családjáról, amik nem túl pozitívak, szóval ez is benne lehet, de én is csak találgatok, mert ez nagyon nem az, amit tőle megszoktunk.
Mit gondolsz, valósan probléma lehet ez náluk? Tehát abban megnyilvánulhat mondjuk, hogy nem, hogy nem nyerik meg a csoportot, de mondjuk éppen, hogy bejutnak a play-offba, és ott mondjuk rögtön kikapnak?
Szerintem ez egy valós probléma. Abból, amit eddig láttunk, ez valós probléma, hogy egy wildcard körén nem fognak tovább jutni. Mert most oké, lehet mondani, hogy kikaptak a Chargers-től, kikaptak a Bills-től, kikaptak a Ravens-től, jelenleg a három legerősebb AFC csapattól, de hát pont, hogy őket kéne megverniük ahhoz, hogy Super Bowl esélyesként beszéljünk róluk. Tehát, hogy az, hogy mind a háromtól kikapnak, az már probléma. Az, hogy egyiktől kikapnak, az belefér, de ez már sok. És ez a meccs, hát ez megint olyan volt, hogy ezt simán nyerni kellett volna. Oké, hogy az eredmény szerint simán nyertek, de a meccs képe nagyon nem ezt mutatta.
És miért nem tudta akkor egyébként a futballtím a saját oldalára állítani az egészet, hogyha Mahomesnak ennyire nem ment, és azt meg ugye tudjuk, hogy a Chiefs defense nem tartozik a legjobbak közé. Mi hányzott itt Heinikéktől?
Őszintén megmondom, fogalmam sincs. Tehát, hogy a Chiefsnek van az egyik legrosszabb védelme. Ezt ki lehetett volna használni, főleg úgy, hogy Mahomes milyen labdákat osztogat az ellenfélnek. És valahogy nem sikerült. Most én meg nem mondom, hogy ez Heinikének volt a hibája, vagy a edzői stábnak. De lehet, hogy szerintem mind a kettő, mert az is látszott, hogy Heinicke sem dobott olyan magabiztosan, és azért a playhívások sem voltak minden esetben rendben, pedig hát ha van védelem, ami ellen pont, hogy egyfolytában passzoltatni kéne az irányítót, akkor az a Chiefs.
Igen, és az volt a fura, hogy a támadófal egyébként viszonylag jól dolgozott, tehát nem volt annyit nyomásra Heinicke, és mégsem tudta mozgatni a szálakat. Gibson meg a futójáték úgy, ahogy működött, bár szerintem egyébként a Chiefs ellen ennek is jobban olajzottabbnak kellett volna lennie. Nagyon nehéz megmondani, hogy mi helyezett a futballtímtől, most azon felül, hogy a Chiefs alapvetően egy jobb csapat, és azért Kelsey-nek és Hill-nek csak összegyűlt 100 yardja a mérkőzés végére. Mentálisan egyébként én a futballtímnél sem érzem, hogy minden rendben lenne, mert hát a védelmük az eddig is katasztrofálisan nézett ki, és most valahogy az offenszben sincs meg az a swagger, amit mondjuk láttunk Heinicke első pár meccsén.
Abszolút nincs. Én a jó stábban őket tippeltem be csoportgyőztesnek. Ez biztos, hogy ezt buktam. Tehát én nem tudom képzelni, hogy hogyan nyernék meg ezt a csoportot. Vagy akár a playoffba hogyan jutnának be.
Jó, és akkor ugorjunk végül az utolsó három abszolút trash találkozónkra. Itt lehet, hogy nem feltétlenül fogunk tudni a meccsekről már annyira részleteibe beszélni, hanem inkább a csapatok esélyeiről. Először nézzük az Indianapolis Colts Houston Texans-t, aminek 31-3 lett a végeredménye, és hát a Texans még az első fordulókban úgy, ahogy meg, még a múlt héten is úgy, ahogy tartotta magát, de most teljesen megzuhantak a csoportrivális ellen.
Hát esélyük sem volt. Ráadásul a Coltsnál minden működött, aminek működnie kellett. Vance hosszú passzai mint célpontot találtak, és Taylor futott, mint az állat, és nem volt megállás.
Egyébként szerintem ez volt a kulcs, hogy Taylort nem tudták lelassítani, mert a Texans alapvetően nagyon jól ölte a futást az eddigi meccseken, most viszont Taylornak közel 160 yardja lett, és nyilván azt tudtuk, hogy ha a Coltsnál működik a futójáték, és nem kell Vance-nek annyira villognia, akkor azért mondjuk úgy, hogy a kötelezőt nagy esélye meg fogja csinálni. Szerintem itt a Texans defense volt az, aki nagyon-nagyon belealudt a meccsbe, vagy hát kezdenek elfogyni úgymond inkább a kezdeti jó pillanatok után, mert Davis Mills-től még a múlt heti jó játék ellenére se várunk szerintem csodát. nem is jött a csoda, illetve hát amit még elő lehet venni, hogy a Texans futójátékos abszolút meghalt. Inkább beszéljünk a csapatok kilátásairól, hogy a Colts a nagy győzelemmel most így nekiindult ő is még a csoport megnyerésének is, és amilyen szemétdomb ez az egész divízió, még lehet is esélyük, de alapvetően milyen erősnek látod őket?
Én a Colts-ot nem látom erősebbnek egy gyenge közepesnél, ami ebben a csoportban akár még elég is lehet egy playoffhoz. A kérdés, hogy akarják ezt a Colts-okról, mert az ugye tudjuk, mit jelent, hogyha bejutnának a playoffba. Szóval igazából
hát
én nem gondolom,
nehéz azt mondani szerintem, hogy valamelyik csapat szurkolni ne akarnák, hogy ott legyen csapat a playoffba.
Nyilván, tehát én is így gondolom, csak magas ára lesz annak, hogyha bejutnának, és akkor az a kérdés, hogy megéri ez az árat megfizetni érte.
Ez jogos nyilván.
Szerintem egyébként nem fognak bejutni, tehát még hogyha a Titans, ugye még nem tudjuk, hogy mit játszott a Bills ellen, de nincsen sok reményem bennük, még hogyha a Titans most ki is kap a Bills-től, én még mindig azt gondolom, hogy ennek a csoportnak a Titans az esélyesre, és hogy ebből a csoportból más nem fog tovább jutni, az is biztos.
Texans pedig irány az 1-1?
Ahhoz már nyertek egy meccset, tehát kicsit hátrányban vannak, de még a Lions egyszer talán összejön nekik is egy győzelem.
Na hát, hogyha már megemlítetted a Lions-t, akkor nézzük az ő meccsüket így legközelebb. Ők a Bengals-tól kaptak ki 34-11-re, és itt a 11 pont is a végén garbage time-ban jött össze. Kezdjük a pozitívumokkal, és akkor csak a Bengals-ról. Jól játszottak, volt gameplan is, Burrow szenzációs, Jamar Chase, mint blokkoló is szenzációs, Mixon a sérülése ellenére is jól játszik, valamint elővették Chris Evans is, aki megmutatta, hogy kiegészítő szerepkörben már most is hasznos tud lenni, illetve amiről szerintem keveset beszélünk, mert általában Burrow meg Chase elviszi a figyelmet, de ez a Bengals defense, ahogy Chester is említette valamelyik podcastben, ez viszonylag korrektül néz ki. Nem azt mondom róluk sem, hogy top 5-7-10, de hogy egy masszívabb egység, aki például ilyen gyengébb csapatokat, mint a Lions, elég jól le tud nullázni.
Igen, ez egy egész szép megfogalmazás ennek. Egy korrekt defense. Vannak, vannak problémáik, amiket idővel meg lehet oldani, de sokkal jobban állnak, mint mondjuk egy évvel korábban láttuk tőlük. Hát az offense az meg, ahogy mondtad, szuperlatívuszok, főleg úgy, hogy már nem csak Jamar Chase-nek passzol az irányító TD-ket, hanem már a futókat is megtalálja, ez is egy jó dolog.
Mit gondolsz az esélyeikről, hogy most 4-2-vel állnak, azért a Browns látjuk, hogy szenvedget, a Steelers se félelmetes, mi lehet a plafon itt a Bengalsnál?
Én nagyon szeretném, hogyha a playoff lenne ebből, de még nem merném őket oda rakni. Lehet, hogy 3 hét múlva ez megváltozik, amikor állnak majd 7-2-vel. Jó, ilyen nem fog megtörténni, de létezik fel. De szerintem még pont ez a csapat lesz, mint tavaly a Dolphins, hogy éppen lemarad a rájátszásról.
És akkor Lions, viszont 1-1, ha az előző a Texasnál azt mondtad, hogy ők már nyertek egyet, a Lions nem nyert még egyet sem.
52 percig 0 ponton álltak. Ennél többért nem kell.
És hogyha szétharapnak még egy pár tért kalácsot? Nem fog segíteni.
Akkor meg majd 80 yardra berúgják a game winning mezőny gólt.
jogos. Na és akkor utoljára kerül sor a Los Angeles Rams New York Giants megbeszélésére. Itt a Rams nyert 38-11-re. Hát igazából itt is nagyon nehéz azon felül bármiről beszélni, hogy a Ramsnél minden összeállt, és ők egy nagyon-nagyon jó csapat, hogyha minden összeáll, akkor ők dominálni fognak egy olyan csapatot, mint a Giants, akik meg nem is játszottak jól.
Én igazából szerintem mindent elmond erről a meccsről, hogy miközben ment a meccs, Józsi egyszer sem szitta a Rams-t, hogy tönkreteszik Staffordnak a Super Bowl esélyét.
Hát igen. Igen. Stafford jól játszott egyébként, ha jól tudom, akkor talán a második most az MVP szavazáson. Én nem tudom, hogy mernék ilyen merész dolgokat mondani vele kapcsolatban, mert most például mindent megoldott a Giants ellen, illetve volt azért egy interceptionje, de annyira plusz, én olyan nagy pluszokat nem látok az ő játékában, hanem megcsinál minden olyat, amit elérak a rendszer, és persze ezt el kell venni, tehát ő egy jó irányító, de szerintem nem egy olyan irányító, aki képes pluszt is hozzáadni.
Hát szerintem azért a Detroitban bebizonyított, hogy pont ő tud pluszt hozzáadni. Most kapott egy olyan környezetet, ahol nem biztos, hogy kell ez. Majd meglátjuk, hogyha tényleg szükség lesz erre a pluszra, akkor mit fogunk látni tőle.
Cooper Kupp pedig nagyon jól halad a felé, hogy igazából potens évtámadójáról beszéljünk. Szerintem jelenleg egyébként talán ő az, hogyha az irányítókat így le kell venni, elképesztően mennyire jó a kémiája Stafforddal. Giantsről milyen konzekvenciákat tudnánk levonni azon felül, hogy megint megsérült, most éppen Tooney sérült meg az offenszben, Daniel Jones nem nézett ki túlságosan jól. Mi lehet itt a Giants-el? Látsz bennük bármi reményt, hogy összekapják itt ezt a csapatot, vagy ők is megindulnak egy edzőváltás és lassan egy irányítóváltás fele?
Ebben az évben biztos, hogy nem lesz semmi a Giants-ből. És hát igazából szerintem itt oké, leválthatják az edzőt, már megtörtént kétszer, nem lett előrelépés. Az irányító, nem mondom azt, hogy nem hiba a rendszerben, de nem ő a legnagyobb hiba. Itt felsőbb körökben van a legnagyobb probléma a Giantsnél.
Ez a legnagyobb baj, és most még ez a védelem, aki általában nagyon jól szokta szedni magát, az sem igazán tudta állni a sarat. Nehéz így bármit is mondani szerintem az ő esélyeikről. Még a Ramsre gyorsan visszatérve, hogy jelenleg őket látod a legjobb csapatnak az NFL-ben?
Hát, hogyha azt nézzük, hogy a Cardinals-től kikaptak, akkor ez furcsa lenne. De én azt mondanám, hogy mondjuk a Buccaneers Cardinals mögött én simán át tudom őket képzelni harmadikként. Jó, a Buccaneers pont megverték, tehát hogy ez egy kicsit megint furcsán jön ki. De én azt mondanám, hogy akkor top 3-ban benne van a NFC részéről biztosan. És hogyha az egész NFL-t vesszük, akkor viszont szerintem top 5 inkább csak.
Jó. Hát végig is értünk itt a találkozókon, ugye itt a bye week-ek miatt egy picit rövidebb lett az adás, de annál velősebb. Köszönöm szépen, Jared, hogy itt voltál. Én annyit tudok ígérni, hogy megpróbáljuk összehozni ezen a héten a college podot is. A hét második felében belőtt csütörtöki pénteki podra lehet, hogy most viszont az elmulasztás képe vár. Köszönjük nektek, hogy velünk tartottatok, és legkésőbb jövő hét hétfőn találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!